Jó napot kívánok! A nevem Tóth Ákos, ez pedig a Jelen Podcast sorozata az Európai Unióról. Adásunkat a Mérték Média Elemző Műhely és az Ökotárs Alapítvány támogatta. Ezúttal Krajcár Gyulával, a Jelen főszerkesztő helyettesével, külpolitikai elemzővel és Kína szakértővel beszélgettünk az EU versenyképességéről. Az érzékelhető, hogy az Európai Unió az próbál minél inkább függetlenedni a Kínától, de ez mennyire lehetséges? Ezek hogyan valósíthatók meg? Egyáltalán lehetségesnek?
Lehetségesnek lehetséges, de itt is látszik igazából az, hogy mennyire eltérő az hogyha Amerikából nézem ezt a dolgot, mintha Európából nézném ezt a dolgot. De az amerikaiak bíznak a saját rendszerükben. Bíznak a saját rendszerükbe, amelyik már többször bebizonyította azt, hogy nehéz helyzetben is egyszerűen képes megszülni azokat a megoldásokat, amelyek elősegítik azt, hogy az amerikai gazdaság és az amerikai társadalom fejlődjön, és ott maradjon a világ élén. Most az Európai Unióban ugyanez az önbizalom nincs meg, és hát alappal nincs meg. Most ez egészen az első Trump elnökségig nem is volt olyan nagy probléma, mert viszont megvolt a bizalom az Egyesült Államokban. Tehát az önbizalom ugyan nem volt meg, de a nagybarátba való bizalom az megvolt. Ugye Trump elnökség hozta azt a gondolkodást meg Európába, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ők nekünk mindig segíteni fognak. Egyáltalán nem biztos, hogy ők megértően viszonyulnak hozzánk. Egyáltalán nem biztos, hogy mi annyira jó barátok vagyunk minden egyes fordulatba, mint amennyire gondoltuk korábban, hogy jó barátok vagyunk. És ugye most ez a kockázat megint itt van előttünk, és ez egyelőre még csak a Trumpra és a trumpistákra vonatkozik, de azért ugye ez egy nagyon, nagyon vitális erő az Egyesült Államokon belül, ami nyilvánvalóan Donald Trumpot is túl fogja élni. Tehát ezzel számolni kell, hogy az Egyesült Államokban egy ilyen természetű megfontolásokat magáévá tevő politikai erő hosszú távon fog mozogni. Ugye pontosan ebből a gondolkodásból fakad az elsősorban a franciák által nyomott, de azért viszonylag széles körben népszerű stratégiai autonómia elképzelés Európában. Ha viszont Európa rászorul a maga stratégiai autonómiájára, akkor sajnos emögé oda kellene tudni tenni egy olyan gazdasági szisztémát, amelyik aztán megteremthetné ezt az európai önbizalmat is. Na most, hogyha ez nincs meg, akkor egy csomó dologba rászorul Európa Kínára is, meg tulajdonképpen másokra is. Tehát az amerikaiak meg tudják tenni azt, hogy igen, nekem ez nem kell. És ugyan nekem még nincs, de majd én bízom benne, hogy nekem lesz. De ugyanezt az európaiak nem tudják megtenni. Ezt nagyon szépen leírja a Draghi jelentés ugye a napelemek, vagy tehát a napenergia hasznosításának a kapcsán, ahol már korábban voltak ugye dömpingeljárások, ahol már megadóztatták a kínai napelemeket, és még így is úgy tűnik, hogy mindennek ellenére az a leggazdaságosabb megoldás Európában, ha kínai napelemeket vesznek, és még a kínaiaknak meg még most is az a leggazdaságosabb megoldásuk, hogyha ezeket a napelemeket Kínában gyártják, és hajókkal hozzák ide, vagy vonaton hozzák ide Európába. És Draghi leírja, hogy itt egyszerűen nem tudunk más csinálni, hiszen nem állnak rendelkezésünkre az él technológiák ugye a napenergia teljes vertikumába, Vagyis azt tudjuk csak csinálni, hogy megpróbáljuk őket ide csábítani, hogy itt, mint ami viszonylag könnyűnek tűnik az elektromos autók kapcsán, az a napelemek kapcsán sokkal nehezebbnek tűnik, hogy ide csábítani őket Európába, hogy itt gyártsanak napelemet, hogy itt működjenek együtt európai vállalatokkal, és akkor közép-hosszabb távon esetleg technológia transfereket lehet bizonyos területeken létrehozni, és az európai vállalatok előbb csak részelemeiben, aztán majd egészében fel tudnak jönni arra a technológiai szintre, ahol a kínai vállalatok vannak ezen a területen. Tehát Európa nem tudja megtenni azt, hogy azt mondja, hogy akkor ez nem kell. Amit Amerika meg tud tenni, hogy akkor ez nem kell. Mert bízik abba, hogy ő meg tudja oldani, de mi nem tudjuk megoldani. Tehát nekünk bizonyos értelemben szükségünk van erre.
Csak egy félmondatos kiegészítés a Trump jelenség elmélyítéséhez. Ugye tegnap vagy tegnap előtt nyilatkozott a Bloombergnek arról, hogy ha ő újra elnök lesz, akkor itt az európai autóipar olyan vámokkal fog szembesülni, amilyet még nem látott. Hogy ez azért nem sok jót vetít előre Európa számára, hogyha ő lesz az Amerikai Egyesült Államok új elnöke novemberben.
Persze, ez így van, ugye ő nála az van, hogy ott van egy politikai máz, és ebbe a politikai mázba Kína az elsődleges ellenfél, de ez egy nagyon vékony máz, és hogyha lejövünk egy kicsit a máz alá, akkor már ő alapvetően a kereskedelmi versenyben gondolkodik, ő abba gondolkodik, hogy az Egyesült Államokba egy csomó dolgot már régen nem gyártanak, az Egyesült Államokba egy csomó termék külföldről jön be, ennek következtében bizonyos területeken nagy munkanélküliség alakult ki, stb. 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 Tehát gyakorlatilag itt a kínaiak is, meg a németek is, meg még akárki, mindenki, aki tud exportálni sokat az Egyesült Államokba, az mind az Egyesült Államok hátán nől fel, és azon kövéredik meg, és ennek véget kell vetni. És ebbe a részébe az érvelésnek már tök mindegy, hogy te kínai vagy, indiai vagy, német vagy, francia vagy, teljesen mindegy. De ezt nem csinálhatod, ez ugye az ő álláspontja. Más kérdés, hogy ennek hosszabb távon milyen következményei lehetnek, hogyha ez nagyon radikálisan megy egy ilyen politika, de az első elnöksége azt mutatja, hogy ő nagyon radikálisan ebbe belevág, de aztán persze nagyon komoly készültség van az amerikai adminisztrációban, amelyik ezt az egészet meg tudja formálni, és hosszabb távon ugye ellenőrzik az eredményeket, stb. Tehát hosszú távon nem fognak a saját maguk ellenségei lenni, de ez biztos, hogy ezt azonnal nyomni fogják, amint Trump a hatalomra kerül, és akkor lesz sírás, rívás.
Ugye amikor itthon Magyarországon a nem kormánypárti sajtó folyamatosan Orbán Viktor fejére mondja ezt a gazdasági semlegesség fogalmának értelmetlenségét, ez vajon az európai stratégiai autonómia és a magyarországi gazdasági semlegesség között mi a különbség?
Nagy különbség van, mert Magyarország egy olyan kis ország, hogy szóval ez majdnem értelmezhetetlen az ő összefüggésébe. Ugye, tehát ő addig tud gazdaságilag semleges lenni, amíg része ennek a nagyobb rendszernek, mert hogyha a Nyugat és Kína között egy radikális szakítás történik, onnantól a gazdasági semlegesség értelmét veszíti. Mert hogy az Európai Unióban nem lehet majd a kínai termékeket úgy behozni, nem lehet a kínaiakkal úgy együttműködni, stb. Stb. Ha pedig ez nem történik meg, akkor meg gyakorlatilag az Európai Uniós politikát folytatja, csak piros-fehér-zöldre van közbe festve az arca. Tehát ez ilyen egy-egy kis ország esetében nagyon nehezen értelmezhető. Európa esetében meg ugye arról van szó, ez benne van egyébként a Draghi jelentésnek, ez egy nagyon érdekes része, hogy technológia semlegesnek kell lennünk be, tehát ez a semleges kifejezés, ez benne van a Draghi jelentésben, még előbb beleírták, mint hogy Magyarországon kitalálták volna ezt a semleges gazdaságpolitikát, hogy technológia semlegesnek kell lenni, ami azért egyfajta állásfoglalás, és azt gondolom, hogy amikor ennek a részleteinek a megvitatása, illetve az első döntések ezen a területen megszülethetnek, akkor nagyon erős amerikai nyomás fog a döntéshozókra nehezedni, mert ez korábban is már felvetődött ez a kérdés, és bizonyos területeken nem mondható az, hogy technológia semleges lenne Európa. Tehát ilyen például ugye az 5G a mobil távközlésben használatos technológiák, amely egy olyan technológiájuk van a kínaiaknak, ami néhány évvel előrébb jár, mint az európai, illetve az amerikai technológiák, és ennek ellenére, hogy ennek ilyen előnyei vannak, plusz még bizonyos értelemben árelőnyei is vannak, ennek ellenére jó néhány országban már olyan döntést hoztak, hogy nem kerül, biztonsági okok miatt nem kerülhet be ez a technológia. Na most az, hogy a biztonság szempontja és a technológia semlegesség szempontja mely területeken és hogyan egyeztethető össze, hát ez még a jövő zenéje. De ezzel egyébként mindenki küzd, ezzel a kínaiak is küzdenek ezzel a problémával, az amerikaiak is küzdenek ezzel a problémával, hogy főleg mióta az amerikai-kínai szembenállás ilyen radikálisan kialakult, azóta gyakorlatilag mindenhol a biztonsági kérdés az egy ilyen hatalmas nagy exaltációt vont magával, és az egy ilyen annyira elsődleges és annyira meleg problémává vált a biztonság, hogy sokszor az üzleti szempontok messze-messze mögé kerülnek a gondolkodásba.
Sőt,
ez Európában is beáramlott, tehát ez a napjaink egyik izgalmas kérdése.
Hát ez valójában tulajdonképpen ideológiai kérdés. Tehát ez az Egyesült Államok és a TikTok kapcsolatán ez tökéletesen lemérhető. Tehát ott igazándiból a biztonsági problémát én a magam részéről a jelenlegi tudásom alapján nem látok, viszont mégis annak nevezik.
Hát mindenhol, ugye, tehát valójában arról van szó, hogy az újonnan létrejövő technológiáknak értelemszerűen nem ismerik az összes következményt. Senki, aki létrehozta, az se, hogy milyen lehetőségek rejlenek benne. És miután ma már mindent összekapcsolnak mindennel, ezért gyakorlatilag mindenhol lehet keresni réseket, ahol információk áramolhatnak, adatok áramolhatnak ellenőrizetlenül olyan helyekre, amelyeket mi egy ellenséges helynek látunk. Tehát a TikToknál ott egyébként tényleg nagyon nehéz tetten érni, hogy kerülne a kínai kommunista párt boszorkány konyhájába be az amerikai fogyasztóknak az adata. De ugyanígy az 5G-nél is az a helyzet, hogy az 5G esetében is csak egy feltételezés van, hogy ez esetleg meg nem tudják, de esetleg ez megteremtheti azt a lehetőséget, hogy a mobil adatáramlásoknak az adatai részben vagy egészben valahogy egyszerűen csak a kommunista párt vezetőinek az asztalára kerüljenek. Vagy fordítva egyébként, tehát a kínaiak pontosan ugyanilyen exaltáltak ebbe az ügybe, tehát ők is attól félnek, hogy majd itt az amerikaiak megtudják, hogy milyen adatok áramolnak a házi asszonyok között Kínában.
Beszéltünk Magyarország és a versenyképesség kapcsolatáról. Ennek Örvén azért egyszerűen szerintem megkerülhetetlen, hogy beszéljünk Magyarország és a keleti nyitás, Magyarország és Kína kapcsolatáról, aminek azért jó apropót ad az, hogy pár héttel ezelőtt amerikai republikánus, egyébként jellemzően trumpista szenátorok jártak Magyarországon egy küldöttséggel, és a magyar kormány nem tárgyalt velük, amin ők azért eléggé meghökkentek, és a távozásukkor ki is adtak egy kommunikét, amiben nagyon mélyen elítélték Magyarország és Oroszország, ez teljesen nyilvánvalóan értelmezhető, illetve a Magyarország és Kína viszonyát, amit veszélyesnek minősítettek. Valóban olyan veszélyes, és most itt kifejezetten Kínáról beszélek, illetve maga ez a keleti nyitás, ez mennyire szimbolikus, illetve mennyire nagyon is valós folyamat.
Hát valósnak valós, mert látjuk, hogy nagy, hatalmas méretű kínai beruházások kezdődtek Magyarországon, tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak kamuzásból állna az egész, de hogyha a... És még azt is el lehet mondani, hogy az utóbbi években, hogyha az európai tájképet nézzük, akkor Magyarországnak az aránya a kínai-európai befektetéseken belül jelentősen megnőtt. Ez persze elsősorban annak köszönhető, hogy az össz kínai befektetéseknek a mértéke jelentősen lecsökkent. Tehát egy sokkal kisebb egészen belül nőtt meg a magyar arány. Azt nehéz lenne most megmondani, hogy ez a tendencia, ez egy hosszabb távú tendencia-e. Tehát, hogy a kínai befektetések Európában az hosszú távon visszaszorulóban van-e. Az utóbbi években nyilvánvalóan visszaszorulóban van, de ez ellen is szólnak adatok, tehát tudni lehet számos nagy méretű beruházásról való tárgyalásokról Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, tehát nem biztos. Ennek a kilátásait nem látjuk. Ugye a magyar kapcsolatban meg most van egy ilyen beérési fázis. Tehát ennek ellenére nem túloznám el a dolgot, tehát nem mondanám azt, hogy a Kína számára Magyarország jelenti Európát, mert azért ez így biztosan nem igaz, hiszen az ő szempontjukból nézve ezek messze nem olyan nagy beruházások, mint a mi szempontunkból nézve ezeket a beruházásokat. De minden esetre az biztos, hogy ennek van jelentősége a magyar gazdaság alakulása szempontjából. Ugye itt lesznek ebből problémák, mert a kínai beruházások, ezen főleg tehát amik most épülnek, tehát a nagy akkumulátorgyár és a kisebb akkumulátorgyárak, illetve a BYD autógyára, ezek olyan üzemek lesznek, amelyeknek a hozzáadott értéke az Magyarországon viszonylag szerény mértékben keletkezik. Tehát ezek a magyar társadalom perspektivikus boldogulása szempontjából nem lesznek szerintem nagyon hatékony beruházások. Tehát itt nem lesznek hasonlíthatók mondjuk az Audi győri beruházásához, amely valóban az ottani társadalomba teljesen beépült valami lett, aminek nagyon sok a képzettségi ranglista nagyon sok lépcsőjéről igényel nagyon sok embert, és ezt a képzést támogatja, tehát hogy a Győri Egyetemet támogatja az Audi, ott képzi a saját mérnökeit, stb. Hasonló, ugye a Mercedes-szel van folyamatban Kecskeméten ezek nem ilyenek lesznek, ők annyit fognak idehozni a saját technológiájukból, amennyi mindenképpen szükséges ahhoz, hogy európai gyártóknak minősüljenek. Ők nem fognak, vagy csak nagyon minimális mértékben fognak pontosan a technológia megőrzése miatt magyar beszállítókkal szerződni, hanem ide fognak jönni a kínai beszállítóik, akik a különböző rész, tehát ezt lehet tudni, ez már lehet látni, hogy az akkumulátor, különböző akkumulátor egységek gyártói, azok szépen felsorakoztak a CATL mögött, és ide jöttek. Tehát, hogy mondjuk ez igazából messze nem olyan hasznosságú beruházások lesznek, mint eredetileg voltak a német autógyára. Ez az egyik oldala a dolognak. Nyilvánvaló sok haszna lesz, hiszen munkahelyet persze teremteni fog, ha nem is túl jó minőségűt, vagy nem is biztos persze, hogy lesz rá munkaerő, lehet, hogy azt is hozni kell. Nyilvánvalóan az adózásukat azt nagyon szépen ki fogják találni, hogy hol éri meg nekik a legjobban adózni. Ugye a CATL Európában más helyeken is ott van, Németországba, Spanyolországba, Magyarországon kívül, tehát ennek megvannak a maguk technikái, ha itt lesz érdemes adózni, akkor itt fognak adózni, és akkor az valami fajta haszon a költségvetés számára. De minden esetre én azt gondolom, hogy ha az volt a célja a magyar kormánynak, hogy kínai befektetéseket hozzon Magyarországra, akkor ezt a célt ezt kétségtelenül elérte. Azt nem tudom, hogy ez egy jó cél volt. Ez egy nagyon összetett dolog, nem vagyok benne biztos, hogy egy maradéktalanul jó cél volt. Abban viszont biztos vagyok, hogy annyira azért nem volt jó cél, hogy a magyar kormány a saját identitásába beépítse azt, akarva, akaratlanul, szerintem akarva, de bizonyos elemeiben akaratlanul, hogy ő Kína nagy barátja az Európai Unióban. Ugyanis ezen legalább annyit lehet veszteni, mint amennyit nyerni lehet. És számos más ország is elég komoly bizniszeket bonyolítanak le Kínával. Vannak olyan országok is, amelyek kifejezetten bizonyos szempontokból függő viszonyban is, kölcsönösen függő viszonyban is vannak Kínával, ezt mi soha nem fogjuk elérni, mert ahhoz azért elég kicsik vagyunk, hogy kölcsönösen függő viszonyba tudjunk kerülni. Úgyhogy ez nyilvánvalóan egy politikai döntés volt a magyar kormány berkein belül, és én azt gondolom, hogy egy helytelen politikai döntés volt. Na most azt, hogy ezt az amerikai szempontból közelítsük meg, ott azért figyelembe kell venni azt, és ez nem csak Magyarországot érinti, hanem más európai országokat is, hogy az amerikai-kínai szembenállás az gyakorlatilag egy rettentő merev, rettentő nagy erőket megmozgató, kíméletlen szembenállás. Tehát az amerikaiaknak soha semmi nem fog tetszeni, ami Kínával kapcsolatos, kapcsolatfelvétel, üzlet, stb. Ezt muszáj ugye az európai országoknak és az Európai Uniónak is a helyén kezelni, és ezért az amerikai bírálatok azok mindig teljesen kíméletlenek, az igazságtalanságig kíméletlenek lesznek ebben a dologban. Sok igazságuk lesz, és nem lesz mindenben teljesen igazuk, hiszen más a szempontjuk, mint az európai országok szempontjai. Ugye ebből a szempontból igazából érdemes lenne nekünk, mint ahogy ezer más szempontból Németországra nézünk, érdemes lenne Németországra néznünk, mert a németek anélkül tudnak fenntartani rendkívül gyümölcsöző üzleti szempontból rendkívül gyümölcsöző kapcsolatokat Kínával, hogy magukra húzták volna a kínai ügynök vágyját. Tehát nem kellene ebből, vagy nem kellett volna, vagy nem kellene ebből ilyen identitás kérdést csinálni, és az identitás kérdésnek szerintem több is a jelentése, mint az, hogy ők szeretik Kínát, vagy vonzódnak a kínai kapcsolathoz. Tehát ez az ezerféleképpen bizonyított különállásnak az egyik fontos eleme.
Pontosan ezt szeretném megkérdezni, hogy az mennyiben lett volna sikeres, hogyha már ez a fajta, ez a szándéka a magyar kormánynak, hogy nem közvetlenül a kínai államon, a kínai kormányon keresztül próbál befektetőket ide csábítani, hanem közvetlenül megteremti a lehetőségét a befektetőkkel való tárgyalásnak, hogy ez kínai oldalról lehetséges lett volna-e például. Vagy ehhez mindenképpen kell az állam.
Ennek igazából két oldala van. Tehát az egyik az, hogy Kínába az állam, ahhoz, hogy simán menjenek a dolgok, ahhoz kell az állam. Tehát Kína az egy ebből a szempontból egy ilyen különleges ország. Ott, hogyha az állam valamit támogat, ha valamiről azt mondja, hogy ő azt támogatja, ő azt pártolja, annak vagyoni értéke van. Tehát az nagyon fontos, hogyha te kínai befektetőket akarsz hozni, az nagyon fontos, hogy valahol, valamikor, valamilyen úton, módon a kínai állam, a kínai befektető világ tudomására hozza, hogy ő ezt támogatja. Tehát ez az egyik oldala a dolognak. Ugye a másik oldala a dolognak viszont az, hogy tehát például a CATL, amelyik egy ilyen gigaberuházás, ugye Debrecen mellett, tehát európai mércével mérve is egy hatalmas méretű beruházás, az nem ezen a nyomon érkezett Magyarországra, még hogyha ilyen diplomáciai sündörgések is voltak körülötte, de alapvetően ők Németországból jöttek, és a német autóipar, mint piac hozta őket. Tehát a CATL, amikor megérkezett Európába, először is Németországban telepedett le. Majd Németországban hozott létre egy persze jóval kisebb akkumulátorgyárat, mint amekkora Debrecenbe épül, és ott a németországi közegben született meg az az elképzelés, hogy egy hatalmas nagy gyárat akarnak valahol létrehozni. És a partnereikkel való egyeztetés során vetődött fel, mint alternatív, hogy hát Magyarországra lehetne hozni, hiszen itt van egy sor gyár, amelyik eleve a felvevője lehet ennek. Itt vannak azok a vállalatok, amelyek a nagy vásárlói egyébként is a CATL-nek, tehát ez így adódik. Tehát valójában az európai mozgásokban, az európai együttműködésekben is meg lehet találni ezeket az előnyös ügyeket, és aztán az diplomáciailag persze körül lehet járni, hogyha jön a kínai elnök vagy a miniszterelnök, akkor el tudja mondani, hogy tessék, oda tudják tenni elé a papírt, hogy el tudja mondani, hogy tessék, itt is vannak nekünk beruházásaink. Mert egyébként nekik ez, tehát ez Pekingből nézve egy miniszterelnöknek ez valamennyire politikai kérdés, de igazából nem olyan nagy.
Ugye beszéltünk az európai autóiparról, és ugye az teljesen jól érzékelhető, és a magyar gazdasági adatokban nagyon jól kimutatható, illetve Nagy Márton ma már jelezte, hogy a negyedik negyedéves GDP is rosszabb lesz, mint amire előzetesen számítottak. Nagy, tehát váteszekkel tele vagyunk, de egyfajta vátesség kellett ahhoz is, hogy akkumulátorgyártó nagyhatalommá tegyük Magyarországot, és Csaba László közgazdász szerint ezzel elképzelhető, illetve ő nagyon valószínűleg tartja, hogy Magyarország rossz lóra tett. Egyrészt azért, mert az elektromos autóiparnál lesznek technológiailag fejlettebb és korszerűbb és környezetvédőbb megoldások, ő itt alapvetően aztán a hidrogén meghajtású járművekre gondolt. Másfelől lehet, hogy ez az egész valóban egy olyan fejlődésre alapozott, ami nem biztos, hogy megvalósult. Hogy ezt hogyan látod?
Tehát ezek a típusú érvek, ezek úgy jönnek fel, hogy kétségtelenül az elektromos autók piaca lelassult, tehát kevesebb elektromos autót vásárolnak Európában is, Amerikában is, de a világ más részein nem feltétlenül, Kínában az utóbbi hónapokban az újonnan értékesített autóknak több mint a fele elektromos autó. De valóban, ugye nem épültek ki, tehát Európában nem épültek ki megfelelő töltőhálózatok. Egy darabig, ugye Németországban egy darabig támogatták a vásárlást, aztán leállították a támogatást. Tehát ezek ilyen hol ösztönző, hol visszavevő folyamatok, de kétségtelen egészében Európában lelassult az értékesítés. De a legtöbb szakértő, akiről én olvastam, úgy tartja, hogy egy lelassult, de nagyon stabil, hosszú távú fejlődés várható ezen a területen. Tehát ez önmagában igazából annyiban érv valóban Magyarországon, hogyha az üzleti ciklusokat a politikai ciklusokkal vetjük össze, akkor egy ilyen lassulás az kellemetlen lehet az éppen hatalmon lévők számára, de ez nem jelenti azt, hogy hosszú távon is lelassulnak. Tehát ez az egyik oldala a dolognak. A másik oldala a dolognak, hogy hát persze, igen, nagyon erős és intenzív kísérletek vannak a hidrogénnel, meg még egyéb technológiákkal, de hát a kínai vállalatok ezeken borzasztóan rajta vannak, tehát nagyon nem lennék meglepve, hogy amikor ezekben áttörés lesz, akkor a kínai vállalatok az áttörők, néhány kínai vállalat az áttörők között lenne. Tehát ezek önmagában nem hiszem, hogy komoly érvek. Szerintem az egy komoly érv, lehet ez ellen, hogy az akkumulátor az tulajdonképpen egy banán lett. Tehát most mi nem banán köztársaság vagyunk, hanem egy akkumulátor köztársaság. Tehát, hogy észszerű dolog-e egyfajta dologra ráállítani egy gazdaságot, és teljesen kitenni a gazdaság sorsát egy adott piac boldogulásának, amit egyébként Magyarországról nem lehet befolyásolni. Tehát ez úgy gondolom, hogy ez például egy ellenérv lenne. Egy másik ellenérv lenne, amit már itt korábban említettem, hogy itt a hozzáadott érték. Tehát ezek a magyar társadalom szempontjából nem túl értékes befektetések, abban az értelemben, hogy a társadalmat nem teszik jobbá. Nem teszik jobbá, mert sok képzetlen emberre lesz rá szükség, sok képzetlen embert fognak eltartani, és sok képzetlen embert fognak arra ösztönözni, hogy ne képezze magát. De ezt gondolom, hogy egy elég zúzós ellen.
Igen. Végezetül még egy ilyen vátészi jóslatba menjünk bele. Ugye Orbán Viktor úgy néz ki, és ez az Amerika-Európa viszonyrendszert érinti, hogy ő mindent föltett arra, hogy Donald Trump megválasztását elősegítse. De valójában tényleg annyira jó lenne ez Magyarországnak, vagy ez csak az ő itthon eladható politikai sikere lenne?
Igen, ezt olyan nem is érti az ember. Tehát ez az ország szempontjából azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy ki fog nyerni. A konkrétan a magyar kormány hétköznapi élete szempontjából lehet, hogy kényelmesebb, amikor egy ilyen Kronstein típusú nagykövet van Magyarországon, aki szeret eljárni golfozni a magyar vezetőkkel, meg mindenféle ilyen vidám eseményeken részt venni. Ez kellemesebb, mint hogyha egy olyan nagykövet van, aki állandóan csákányozza őket. De igazából ezeket a dolgokat is lehet kezelni, hát erre való a diplomáciai testület, erre valók ott a vezetők, hogy ezeket kezeljék. Én azt gondolom, hogy ha Donald Trump lesz az elnök, akkor a kezdeti öröm ellenére inkább sokkal nagyobb problémák lesznek, hiszen az, hogyha Németországot nehéz helyzetbe hozza, az Magyarországot is nehéz helyzetbe hozza. És mondjuk ez a semleges gazdaság és a Kínának való riszállás, ez nem igen lesz, 3 percnél tovább nem lesz tűrve egy Trump adminisztráció alatt. Tehát az egy félreértés. Nyilván egy darabig el fog menni a marketing értéke annak, hogy Donald Trump nagyon szereti Orbán Viktort, de ez egy dolog. És egy másik dolog az, hogy a konkrét lépések be milyen álláspontokat fognak kialakítani az amerikaiak. Én úgy gondolom, hogy egyrészt a kiszámíthatatlansága, másrészt a nyilvánvaló barátságtalansága miatt a Trump kormányzat nehezebb időket hozna Európára, és akkor éreznénk mi is azt, hogy európaiak vagyunk. Tehát nehezebb lenne nekünk is. Tehát a mosoly diplomáciát leszámítva inkább komoly nehézségeink lennének, mint sem, hogy valami fajta ilyen örömpolitizálás zajlana majd a két ország között.